Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Vízkeresztkor szokott felébredni Románia. Életjeleket bocsát ki. Most mi azért ráhagytunk egy bő hetet erre a pillanatra, hiszen pihenő szabadságában az ember csak nézi a fejleményeket, jegyzetel, megpróbálja összerakni a puzzle-t, és megvallom, hogy nincs képem, ha van is egyfajta összképnek nevezhető benyomás köteg, az nagyon töredezett, hiányos, ellentmondásos, éppen ezért csekepét tehát kértem meg, hogy segítsen pótolni, esetleg korrigálni azt, amit én látok, vagy belelátok a hazai belpolitikába itt 2024 elején. Köszönöm, Péter, hogy itt vagy, és tényleg segítségemre leszel.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és most eszembe jutott, én elég sokat éltem Bukarestben, 6-7 évet talán, és mindig meglepett, hogy ott még márciusban is boldog új évet kívánnak egymásnak az emberek, ha abban az évben először akkor találkoztak. Úgyhogy most megragadom az alkalmat, hogy a kolozsvári rádió hallgatóinak is boldog új évet kívánjak, de ez csak egy felvezető volt, épp az járt az eszembe, hogy próbáljak frappáns lenni.
Páratlan lesz az év, mert hogy 25, de azon kívül is páratlan és atipikus.
Igen, tehát mondtad, hogy vízkeresztkor indult be az élet, hát végülis múlt szerdán indult be az élet, 8-án, akkor kezdődött az iskolom. De az járt a fejembe, stúdióba jövet, hogyha most, nem tudom, hogy a medvék ugye hibernálásból néha felébrednek, kikukkantanak a barlangból, és hogyha látják, hogy még nem tavaszodott, akkor visszabújnak.
Dormolnak még egy sort, igen.
Ha most vízkereszt után kidugta a fejét a barlangból, vagy egy medve, megszakítva a hibernálását, és ránézett a hírportálokra, vagy fellapozott egy napilapot, ha még van egyáltalán olyan, hogy napilap Romániában országos, de hát van elvétve, akkor azonnal visszabújt a barlangjában, mert hát mit látott a címoldalon, hogy Klaus Johannis az államfő, Marcel Ciolacu a kormányfő, ismerős miniszternevek, tehát rájön, hogy hopp, hát túl gyorsan jöttem ki, még november vége sincs, bújjunk gyorsan vissza. Jó, ezt én egy poénnak szántam, de nyilván azt akarom ezzel megfogalmazni, hogy gyakorlatilag szinte ott tartunk, mint a novemberi első elnökválasztási forduló előtt. Ahhoz képest ugye, hogy tavaly választási szuperév volt.
Ezt a szintét bontsuk ki, erre kérlek. Azt mondta, hogy gyakorlatilag szinte ott tartunk. A szintét aprózzuk el egy kicsit.
Hát a szinte azok a nagyon jelentéktelen módosulások a kormány összetételében, illetve hát nyilván annak van egy hírértéke, hogy az eddigi korábbi koalíció kibővült az RMDS-szel. Tehát ennek van hírértéke, plusz az a poszt, az a miniszteri poszt, amit az RMDS kapott, de erre még visszatérhetünk. A lényeg az, hogy mintha nem mozdult volna el a világ. A rossz hír az, hogy a elnökválasztás még ismételtetésével gyakorlatilag most is választási évben vagyunk, ez rányomja a bélyegét akaratlanul is, illetve nem akaratlanul, hanem törvényszerűen, mert ez végülis akarat kérdése is, hogy a döntéshozók, a kormányzati döntéshozók ne kampányüzemmódban gondolkozzanak, de hát...
De ez zajlik, tehát kampány van most.
Tehát kampány van. Ezt a hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy most is választási kampány van, és ez eltorzít nagyon sok mindent, a percepcióját is az embereknek, de főleg a politikusok agyát most ilyenkor... Jó, nem akarom most minősíteni, hogy hogyan hat a kampány egy politikus agyra, mindannyian láttuk. Tehát a szintét mondszolgatva láttuk, hogy Marcel Ciolacu megőrizte a miniszterelnöki széket, megőrizte a szociáldemokrata párt a miniszterei többségét. Üdítő újdonságként tulajdonképpen a kormányban csak két új név bukkant fel, a Daniel Dávid D. az egyik, aki ugye oktatási miniszter lett, és kolozsvári kötődésű, nyilván már a BBT rektora, fel is függesztette ezt a tisztségét, de jelezte, hogy nagyon szívesen bármikor visszatér, hogyha véget ér a megbízatása Bukarestben. Ezzel, mint egy éreztetve is, hogy lehet, hogy nem tartja magát hosszú életű miniszternek. És a másik Emil Hurrezanu volt újságírói, tapasztalt diplomatáván, nőtte ki magát, ugye az évek során volt.
Berlini nagykövet, igen.
Ennyi, őket a liberálisok javasolták. A liberálisok részéről volt némi hajlandóság egy kicsit nyitni és újítani, de itt ugye mindenki arról beszélt a választások megismételtetése után, hogy ez egy nagyon erős üzenet volt, egy erős poffot kapott a politikai osztály azzal, hogy Călin Georgescu megnyerte mindenki döbbenetére az első elnökválasztási fordulót, és azt a politikusok biztos venni fogják az üzenetet, és újítani.
Szinte vették.
A politika csinálás módszerein is változtatnak. Ez nem történt meg.
Hát szóval szinte, csak azért árnyalom, hogy ez, hogy tulajdonképpen ugye liberális pártban bekövetkezett vezérváltás, amit egyébként már nagyjából láthattunk, hogy be fog következni, az meg is történt. Amire utalsz, hogy behoztak új arcokat, olyanokat, amelyeknek az előéletével lényegében nem tudsz szakmailag, emberileg mit kezdeni, hogyha kritizálni akarod, vagy fogást akarsz rajtuk találni. Bolozsán, mint jó adminisztrátor, mint új arc, mint eddig sikeres helyi és regionális szereplő, most szintet lépett, de azért azt is látom, hogy inkább lefoglalja az, hogy a pártban rendet rakjon, mint az, hogy most egy új stílusú liberális politikát felmutasson.
És a szenátus elnöki széke sem egy, az is inkább egy reprezentatív tisztség. Igaz, hogy a második legfontosabb közjogi méltóság Romániában, de nyilván nem egy végrehajtó hatalom.
De hogyha a PSZD-t és a mindhármat, tulajdonképpen az USZR-t se hagyjuk ki, tehát hogyha ezeket a pártokat így megpróbáljuk versenyeztetni, vagy összevetni, akkor leginkább a szintéből a Pénéli vette ki.
Nyilván,
a
sőt, részét. Tulajdonképpen ugye itt elsősorban a hagyományos pártok szenvedtek óriási vereséget. Amúgy én a hagyományos pártok közé sorolom az RMDS, de most az RMDS nyilván nem szenvedett vereséget, sőt. A parlamenti választások ugye minden idők szinte legjobb eredményét érte el, plusz bekerült a kormányba. De a két kormánypárt közül ugye csak az egyik vonta le a konzekvenciát, a Nemzeti Liberális Párt, Nikolaj Csuka lemondásával és Illé Bolozsán úgymond hatalom átvételével. A Szociáldemokrata párt elnöke, amelyik elmondhatja, hogy az ő mandátuma alatt ért el a legkisebb, vagy a 20 éve nem ért el olyan gyenge eredményt a PSZD, mint Csoláku mandátum alatt. A rendszerváltás óta soha nem fordult elő, hogy ne jusson be a második fordulóba a PSZD államfőjelöltje, sőt, most küszöbben áll az, hogy egyáltalán ne legyen államfőjelöltje önálló a Szociáldemokrata pártnak, és ez mind Márcsér Csoláku nevéhez fűződik, ő érintetlen maradt. Nyilván ezt lehet boncolgatni, mi ennek az oka. Emlékezetes, hogy ő is bejelentette a lemondását, amit ugye kb. Egy hétig tart. Ott nem ismerjük pontosan a körülményeit, mert nagyon a kulisszák mögött, de újra bizalmat kapott pártjától, ja, mert küszöben állt a kormányalakítás, nyilván, tehát ez volt az egyik fontos ok, hogy pont küszöben állt a kormányalakítás, kellett egy miniszterelnök jelölt. A miniszterelnök jelölt óhatatlanul...
Az nem volt azért teljesen egyértelmű, hogy mindenképpen Csolákunak kell lenni annak a jelöltnek, viszont arról már tudunk, és itt talán éppen a tetőterasszon beszélgettünk veled, hogy voltak arra utaló jelek, hogy Csoláku kvázi bebiztosította magát a párton belül, tehát az erős emberekkel, az erős megyei szervezetek vezetőivel, most nem tudom, hogy formalizált, vagy informális dílt kötött, hogy nem az következik egy kudarc, vagy félsiker esetén,
igen, erről beszéltünk természetesen, de gondold bele, hogyha PSZD úgy dönt, hogy miniszterelnök jelöltet vált, akkor az nyilván automatikusan megnyitja a belső hatalmi harcokat a PSZD-ben. Most akkor és ott a koalíciós tárgyalások és a hatalom megtartása volt a legfontosabb szerintem. Az PSZD később rendezné sorait, hamarosan lesz egy kongresszusuk január végén, vagy február elején, ha jól értettem én. Ez a lényeg, visszatérve a medvérez, aki azt tapasztalja, hogy semmi sem változott körülötte a román belpolitikában. Tényleg, az egyetlen párt, amelyik levont a konzekvenciát a Nemzeti Liberális Párt, a kettő fontos párt közül. Van még egy párt, amelyik nem vont le konzekvenciát, pedig reményeken alul szerepelt. A fontosabb pártok közül is ez a Románok Egyesülésért Szövetség, az AUR, a Gyorgyi Szimion pártja. Szimion gyengébben teljesített, mint a párt az elnökválasztás első fordulójában, nyilván ebben óriási szerepe volt Georgescu-nak, mert elszippantott szavazatokat. Nem az történt, hogy becsatornázza a sose átvett táborának szavazatait, mert ezek Georgescu-hoz mentek.
Biztos nem, te is, olyan, nem olyan mértékben szavaztak.
Biztos te is láttad, hogy az AUR-on belül is elindult a helyezkedés, az egykori társelnöke ennek a pártnak, Claudio Tirziu, konfrontálódott már, Georgescu volna szembesítette ezekkel a kudarcokkal. Viszont én úgy gondolom, és itt most már nagyon előre szaradunk az időbe, és gondolom, még erről is ejtünk néhány szót, a tegnapi bukaresti tüntetéssel, amit ugye a főszervezője Gyorgyi Szimion volt, és ami az AUR szempontjából egy jól sikerült tüntetésnek nevezhető, a mozgósítás az jó volt, ez erősíti Gyorgyi Szimion pozícióját. Oda akarok lyukadni, hogy igen, az AUR nem vont le konzekvenciákat, de az elnökválasztás előtt szerintem nem is fog, mert most a kampány a prioritás, és így vannak ezzel a többi pártok. Az USZR-e, a Mentsétek meg Románia Szövetség, hogy az ő házatáján is nézzünk körül, ott nyilván Elena Lasconi bekerülése második forduló. Unióba erősítette a pozícióját. Nincs is tudomásom szerint olyan uszérés, aki ezt megkérdőjelezné. Az más kérdés, hogy vannak már olyan nézetek a párton belül, hogy talán Lasconit nem kellene indítani majd májusban, hanem Nikus Erdám mögé állni, de ez egy megint más kérdés, ez már a választási kampány. Ez szerintem még mindig az egyik legkisebb probléma, hogy alig változott a politikai képlet, ami az embereket, ez is nyugtalaníthatja, nagyon rossz az üzenete nyilván, az az, hogy továbbra is megválaszolatlanak azok a kérdések, amelyek az elnökválasztás első fordulójának eltörlő, pontosan az elnökválasztás eltörlésével kapcsolatosak. Itt azt hiszem már beszélgettünk december vége fele vagy közepe táján, amikor már ismert volt az Alkotmánybíróság döntése arról, hogy minden, amire alapozta a határozatát a testület, az gyanúkra vonatkozik. Gyanúkon alapul. Tehát nem egy bíróság mondta ki, hogy törvényszegéssel nyert Călin Georgescu, hanem egy titkosszolgálati jelentés, vagy több titkosszolgálati és belügyminisztérium jelentés támasztja ezt többé-kevésbé alá, de nagyon-nagyon vékony bizonyítékokkal. Emlékezzünk vissza, hogy akkor lázasan az ügyészség nyomozást indított, eljárást indított Călin Georgescu több háttérembere ellen. Köztük az a Bogdán Peskír, aki finanszírozta a kampányát a TikTokon, az a Horáciu Potrá, akinek ugye van egy zsoldos hadserege, és az ő testőrszolgálatát biztosító cég vezetője, de semmit nem tudunk arról, hogy végül is ez miben fog konkretizálódni, tehát vádiratokban fog-e egyáltalán, eljutunk-e oda. Ez a legnagyobb probléma szerintem, hogy ezek a kérdések megválaszolatlanok, és minél inkább késik a válasz, annál inkább nőnek a társadalmi feszültségek, és annál termékenyebb talajra lelnek, hogy költően fogalmazzak, az összeesküvés elméletek.
Na most az elképzelhető szerinted, hogy van itt egyfajta temporizálás, mert ugye mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, én az időfaktort, az ütemezést, mint akár körüljárható kérdéskört vetettem fel, tehát hogy valószínű, hogy valami működik a maga sajátos hazai módján az igazságszolgáltatás terén, aztán majd a kampány idején jönnek részeredmények, vagy kiszivárogtatott részletek a dossziékból, mint egy jó munkának idő kell alapon, most nem akarom ezt tényleg tovább ragozni.
Ezt én inkább arról az oldalról közelíteném meg, hogy ugye beszéltünk arról, hogy megértették vagy sem a politikusok a választók üzenetét. Annak a jele, hogy megértették, az lett volna, hogy minél sürgősebben kitűzik az elnökválasztás időpontját, és minél korai időpontra, tehát hogy nem tolják ki. Múlt év végén kiszivárgott, hogy egyesség van a koalícióban arról, hogy március 23, április 6, most lehet, hogy a dátum március vége, április eleje, és ezt mielőbb rögzíti is a kormány, ezt az időpontot láttuk, hogy aztán...
Tehát ezt a szilveszter... még az ügyvezető kormány már meghozhatta volna.
Természetesen semmilyen alkotmányos más akadálya ennek nem volt, tehát ezt meg lehetett volna oldani. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ugye miután lejárt a Sfântuion, ami a románoknál szintén nagyon nagy ünnep, az is hivatalos munkaszüneti nap volt, vízkereszt, és végre 8-án összeült a koalíció, úgy álltak fel, hogy május 4-18.
És mert hogy őszintén... megnézték a naptárat.
Megnézték a naptárat, hogy... én még direkt kiszámoltam, vettem a fáradtságot, hogy ez a hogy a hallgatók is megértsék, a választások időpontját a dátum előtt, vagy a kiszemel dátum előtt legkevesebb 75 nappal kell kitűzni, mert a választási folyamat 75 napból áll törvény szerint. Viszont a törvényen lehet módosítani, lehet sürgősségi rendelettel, mert most tényleg indokolt lett volna a sürgősség, 60 napra szűkíteni ezt a választási folyamatot, és akkor bőven lett volna idő meghozni a vonatkozó kormányhatározatot, vagy kormányhatározatokat a választási időpontjáról. Tehát ha úgymond, értsd meg, hidd el nekem becsület szóra, hogyha lett volna rá politikai akarat, akkor ezt meg lehetett volna oldani.
Oké, okay. Ki mit nyer ebből a prolongált döntésből szerinted?
Nem fejeztem be a gondolatát. Tehát ha beszélünk a prolongálásról, most is arról beszélek, hogy az egyetlen pozitívuma lehet annak, hogy mégsem márciusban, hanem májusban lesz az első forduló, hogy addig talán, hátha az ügyészség és más illetékes szervek, az állandó választási hatóság, az ANAF, tehát az adóhatóság, amik vizsgálta a jelöltek pénzköltéseit, illetve megvannak erre a módszerei, választ adnak ezekre a kínzó kérdésekre. Georgescu híveit bármi is derül neki erről a gururól, vagy nem is tudom, nehéz, tehát politikusnak nem nevezném, erről a jelöltről.
Szereplő.
Politikai szereplő, és kétségkívül meghatározó politikai szereplő az elmúlt egy hónapban. Bármi derül neki, akár az, hogy meglopta az anyját, vagy szerintem nem tudná eltántoríthatni. Viszont nő, elég nagy és folyamatosan nő a bizonytalanok rétege, akik ezt az egészet nem tudják hová tenni. Megkönnyebbültek, mikor meghallották, hogy végülis mégsem Georgescu lesz az elnök, még akkor is ennek az ára egy nagyon demokrácia ellenesnek tűnő döntés volt, a szavazatok megsemmisítése. Megkönnyebbültek, de a válaszok késlekedése miatt elbizonytalanodnak, és attól tartanak, hogy egy óriási átverés áldozatai. Ezt én ki is tudnám bővebben fejteni, esetleg még visszatérhetnénk rá, hogy hol van az átverés, és milyen forgatókönyv körvonalazódhat azoknak a fejében, akik átverésnél tartanak, de végül is a status quo megőrzése sok mindent elmond. Kik voltak érdekeltek abban, hogy a hatalmukat megőrizzék? Ez a két hagyományos párt és Klaus Johannes államfő. De visszatér az eredeti gondolatmenetemre, hát ha legalább ezzel időt nyernek a hatóságok ahhoz, hogy konkrét bizonyítékokkal támasszák alá, hogy igenis törvénytelenül nyerte meg az első fordulót ez az ember. Most független attól, hogy moszkvai segítséggel vagy nem, az sem mindegy egyébként. Az orosz szál volt szerintem az, amivel Bukarestnek sikerült a nyugati közvéleményt meggyőzni, és maga mögé állítani, tulajdonképpen belerángatni ebbe az egész történetbe az Európai Bizottságtól elkezdve a Fehérházig. Hát a Fehérházig, ha nem, de mindenképpen Washingtonig, mert Antony Blinken, amerikai külügyminiszter is szóba hozta az orosz támogatás. Orosz szálak. Ha orosz szálat nem is sikerül kimutatni, de azt, hogy nulla pénzből csak törvénytelenül lehet választást nyerni, azt talán igen, és akkor legalább a bizonytalanokat kicsit visszaráncigálja az úgymond nyugat barát pártok táborába. Itt szerintem ez a következő heteknek az egyik legnagyobb tétje.
Mennyire lesz ez a május 4-e ideális? Én egy kalkulust végeztem, ugye csütörtök lesz május 1-e, és akkor egy megint Péntek egy hosszú hétvég néz ki ránk, aminek nem tudom, hogy mi a kifutása, hogy akkor a szavazókedv az miként alakulhat. Gyanúm szerint nem föltétlenül stimuláló. Tehát mintha arra menne ki a történet, hogy leülepszik ez a, amit te is mondasz, hogy talán az intézmények végzik a dolgukat, és akkor valamivel tisztábban látunk, de ugyanakkor elmúlhatnak az első, úgymond, reakciók. A büdzsé is megjelenik, az első tiltakozások is leülepednek, ugye, amikor látják, hogy innen-onnan, amonnan megszorítások érkeznek, és akkor nem mennek el sokan, vagy nem annyian, első fordulóba, hanem akkor a táborok, tehát a stabil, megmozgatható holdudvara mindkét pártnak, és hogy akkor az talán nekik kedvezhet.
Te emlékszel a hivatalos indoklásra, hogy miért tolták el május 4-ig? Nem az volt, hogy kifutunk a határidőből.
Nem, az ünnepek.
Egyrészt, másrészt az első ér, meg kettő ér, második volt, hogy ne virágvasárnapra és húsvétre. Az első ér az volt, hogy májusban amúgy is esedékesek időközi választások. Ez volt. De komolyan, tehát ezt legalább ne írták volna oda, de én csapkodtam a térdemet.
De közben meg azért, ha a Prutontúrra nézünk, mert ott is lesznek parlamenti választások nyáron. Tehát, hogy szerintem nagyon tévesen gondolkodik valaki Románia belpolitikájáról, úgyhogy kiszakítja abból a kontextusból, főleg most.
Még a kontextus érdemes legalább egy gondolat menet elég, de tehát a hivatalos indoklás az tényleg nevetséges volt. Én megszoktam, hogy a bukaresti média ugye nagyon jó forrásokkal rendelkezik, politikai forrásokkal, általában koalíciós ülések után mindig ki szokott szivárogni, hogy valójában mi hangzott el, tehát nem azok a hivatalos közleményekkel érik be, amelyekkel beszámolnak ezekről a tanácskozásokról a pártok, hanem meg tudják írni, hogy valójában mi a tét, mik voltak az érvek. Most például a múlt szerdai koalíciós ülésről nem szivárgott ki semmi. Csoma Botond nyilatkozott magyar sajtónak is, hírügynökségeknek is, aki ott volt, és azt mondta, hogy hát az RMDS a március mellett kardoskodott, de hát két nagyobbik párt ezt lefújta, és nem is érti ő maga sem, hogy tulajdonképpen miért. Akkor szerdán a gyanú rögtön arra terelődött, hogy a PSD akar tulajdonképpen időt nyerni, nem biztosak abban, hogy Krin Antonescu-t érdemes támogatni, és azzal kacérkodnak, hogy esetleg akár Csolákú próbálkozzon be még egyszer. Ez a forgatókönyv, ez néhány napig élt. Emlékezzünk vissza, hogy az év első fontosabb politikai eseménye volt, még gyakorlatilag még esetakarították a morzsákat az asztalról, amikor Krin Antonescu némi sértődöttséggel a hangjában bejelentette, hogy egyoldalúan felfüggeszti az ő elnök jelöltségét. Két érve volt, az egyik, hogy még mindig nincs meg a választások időpontja, a másik, hogy a pártok saját belső fórumaiban, mint ahogy az egyesek
nem igazolták vissza.
Tehát a PSD még nem szavazta meg, az RMDS SKT-ja sem szavazta meg, vagy a liberálisok országos tanácsa sem szavazta meg azt,
de
hogy
a, 90... az eddigi jelzések, Péter, arról szólnak, hogy egyrészt a szövetség az egyik legkitartóbb támogatója a Krin Antonescu projektnek. Liberálisok már csak azért is mögéje állnak, mert ugye ő egy ex-liberális, nem csak politikus, de pártelnök is. Kisebbségek, hát ők ide-oda sorolnak, majd valamilyen szinten mindig megosztottak, de lehet, hogy most ezúttal még mindig ott maradnak. Tehát lényegében van egy karéj, ugye, tehát a liberális RMDS egyéb kisebbségek hármas, és akkor van külön, vagy hát némileg külön, hogy árnyaljak, a PSD, aki ugye még kivár, még talán még méretne, talán még felmérések függvényében árnyalná, vagy módosíthatná akár.
Jó.
De ez egy nagyon rossz üzenet, hogy ez a pillanatnyilag, ugye ezt már eljátszottuk. Bukarestben.
Pontosan, és Krin Antonescu...
A PSD erre már ráfázott egyszer.
És Krin Antonescu kifogadásának gondolom ez is volt a legfontosabb oka, nem akart arra sorsra jutni, mint Cătălin Cristescu. Itt szerintem, amikor előkerült a kalapból Krin Antonescu neve, és amiben ugye én úgy olvastam, nekem saját forrásaim ilyen tekintetben nincsenek, hogy óriási szerepe volt Kelemen Hunor RMDS-nek, tehát köztudatba tulajdonképpen ő dobta be legelőször Krin Antonescu nevét.
Hát és a visszajelzése, tehát Antonescu maga is azt mondta, hogy és ezt maga először Kelemen
Hunor kereste meg, tehát igen. Tulajdonképpen ő a leghitelesebb forrás ilyen szempontból. Itt most nem akarom bogozni ennek az olykalit, miért pont Kelemen Hunor, de akkor, amikor sürgősen koalíciót kellett létrehozni és kormányt kellett alakítani, valamik miért mind a három párt úgy érezte, hogy azon túl, hogy rögzítjük, hogy közös állam főjelöltünk lesz, aminek az üzenete pozitív, megnyugtatja a választókat, és ez tényleg nagyon fontos, abban a tekintetben, hogy a három koalíciós párt nem egymást fogja marni az elnökválasztás előtt, mert ugye láttuk, hogy mi történt.
Tehát mégis tanult valamit.
Tehát ennek mindenképpen pozitív üzenete volt, és lesz, és marad, hogyha kitartanak a közös jelölt mellett, függetlenül attól, hogy hívják, Krin Antonescunak másképp. De akkor sürgősen kellett egy név is, mert ez úgy ráerősít, hogy már jelöltünk is van emberek. Tehát annyira komoly a szándékunk, hogy jelöltünk is van, és Krin Antonescu talán az az egyetlen liberálisokhoz kötődő politikus, akit a múltja miatt a szociáldemokraták egy része, mármint a szavazótáboruk, is elfogad. Tehát vagy legkevésbé utasít el, inkább így fogalmaznék. Krin Antonescuról érdemes megjegyezni, és itt ez egyáltalán nem egy zárójel kellene, hogy legyen, hogy annak a híres szociálliberális szövetségnek a társalapítója, amelyik egyrészt fölényesen megnyerte a választásokat 2012-ben, másrészt ugyanabban az évben, hát jogállam ellenes módon eltávolította hatalomból Traian Băsescut. Lehet Băsescuról sok rosszat mondani, de én tényként kezelem a mai napig. Akkor, ami történt, az a román jogállamiság történetében egy óriási bukás volt, és nem csak én mondom, akkor az európai közvélemény is felhorkant. Krin Antonescu személyesen üzengetett Brüsszelnek, és vitatkozott Brüsszellel, de minden esetre oda akarok kikadni, hogy ő volt ennek a pucsnak, én nem is óckodom súlyos szavak használatától, az egyik letéteményes.
Tehát az jelesen azért a hallgatók memóriájára utalva, csak annyit jelzek, hogy egy felfüggesztési referendum volt egy átmenet, és ő foglalta tulajdonképpen
pontosan
el a...
Néhány hétig Krin Antonescu volt az ügyvívő államfő az országnak, tehát ilyen szempontból van némi kontrolcsényi tapasztalata. Tehát én biztos nem szavazom meg Krin Antonescu, de ez csak az én opcióm. Nem is ez a lényeg, hogy én hogyan látom, hanem hogy itt az volt a kulcs, hogy a PSD. Tehát őt még el lehetett fogadtatni. Egyébként most is, mai napig is a PNL tagja a Krin Antonescu. Épp most olvastam, hogy a hétvégén azt mondta, hogy ki fog lépni. Tehát függetlenségéhez ragaszkodik. Amúgy nekem az szimpatikus volt, most ha már ennyit bíráltam, hogy szintén azt hiszem a hétvégén jelentette ki, és nekem akkor hihetőnek tűnt ez a kijelentése, hogy én nagyon megijedtem, lehet, hogy pont nem így fogalmazott, de nagyon megijedtem, sokan megijedtünk az első forduló után, és én pontosan azért vagyok most itt, és vállalom ezt a tisztséget, vagy ezt a státust, jelölti státust, mert megijedtem, és akarok ezen segíteni. Ezt én nekem akkor őszintének tűnt. Egyébként nagyon jó rétor, nagyon jó szónok Krin Antonescu, nagyon kevesek egyike a jelenlegi politikusok közül. Ugye 10 évig nem is hallottuk a hangját, de Traian Băsescunak egy méltó politikai ellenféle volt akkor.
Na most Péter, ha megijedtünk, maradjunk az ijedelemnél. Ez az ijedtség mégsem eredményezte azt, hogy az USZIRE is része legyen ennek az újonnan megalakult kormánykoalíciónak, ami egy szolid parlamenti többséget biztosított volna. Most, ha megnézzük a patkót, 7 szavazat, szóval, hogy...
Ami nyilván egy bizalmatlansági intvány szempontjából, tehát kormány megbuktatásának szempontjából ez
hát
a fontosabb.
Elég, ha hiányoznak. Nyilván ők arra alapoznak, hogy az USZIRE nem fog oda idézőjelben fajulni, hogy megszavazzon egy kormánybuktatást az AU-ral, az SZSZ-el és a POT-tal együtt.
Egyrészt erre alapoznak, még van, amire alapozzanak, de az eredeti kérdésed ugye az USZIRE kormányzati részvételéről szólt. Én szinte biztos vagyok benne, hogy már az első percről nem is nagyon akaródzott az USZIRE-nek belépni ebbe a koalícióba. Itt én úgy érzem, hogy egy kicsit elszaladt velük a ló Elena Lasconi eredménye miatt. Ugye nagyon sokan, itt most elárulom, hogy jó magam is, az elveszett szavazat elve alapján szavaztam, nem akartam, hogy elveszem a szavazatom, és Lasconira szavaztam. Az első fordulóban, különösen amikor láttam, hogy ő tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy bejusson a második fordulóba, akkor még nem tudtam, hogy Georgescu ellen.
De nem bánod azért.
Hát nem bánom, végső soron, de nem meggyőződésből szavaztam Lasconira, ez biztos. És tehát, hogy ezt a politikai tőkét, ezt szeretnék valahogy konzerválni, vagy felfejleszteni, és ebből akár elnökválasztási győzelmet farag, de ez nem fog menni. Tehát itt szerintem itt elsősorban Elena Lasconi tudta, hogy ha belépnek a koalícióba, akkor neki le kell mondania arról az álmáról, hogy románi elnöke legyen, vagy akár elnök jelölt legyen, és itt rá tudta venni a pártársait, hogy ő annyira népszerű, hogy ellenzékben még tovább növekednek. Amúgy az egész történetben ez a pozitívum. Az is látszott, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok sem örülnek az USZIRE jelenlétének. Persze nyilatkozatok szintjén.
De volt vettem ezt közben, mert volt ugye egy ilyen, és előfordult több ízben is. Kelemen Hunor is hozta ezt, de másul is, ha olvastam, hogy valakinek ellenzékbe kell maradni a...
Igen, ezt Kelemen Hunor is beszélt
erről. ...pai orientáltságú alakulatok közül, mert egyébként. Na de az eddigi történések nem arról szóltak, hogy például az USZIRE esetében az ellenzékiség kemény előnyt hozott volna. Tehát, hogy
ez
nem,
igaz,
nem,
a tavalyi, nem. Vagy nem tavalyi, az elmúlt 4 év tapasztalatai azt mutatják, hogy az USZIRE képtelen volt megerősödni. Ez most, hogy így mondjam, ez a Lasconi látványos felfutása, ha szabad így fogalmaznom, kicsit elvette az eszüket, realitás érzéküket, de ez különben, ez érdemes lenne tényleg boncolgatni, amit felvetettél az imént, hogy gyakorlatilag nem nőtt. Ha úgy vesszük, azért az AUR a 2-szörösére nőtt, ugye 9-18%-ra, ha parlamenti választások eredményeit nézzük. Ha az USZIRE azért lett volna egyfelől jó, ha az USZIRE tagja ennek a koalíciónak, mert egyfajta élő lelkismerete lett volna ennek a kormánynak, és valóban csökkent volna az esélye, hogy elmismásoljanak döntéseket, vagy a háttéralkukra kevesebb tér jutott volna. Most de azt is láttuk, hogy az USZIRE-sekkel nehéz együtt kormányozni, erre is volt tapasztalata 2020-as választások után. Csak néhány hónapig, 9 hónapig maradt a kormánytagja. Úgyhogy mindent összevetve lehet, hogy nem olyan probléma. Igen, és visszatérve arra, hogy igen, nagyon vékony jégen táncol ez a koalíció, ami a parlamenti többséget illeti, de ott van 2 párt, és most nem az AU-ra gondolok, hanem a másik kettőre, a Diana Sosoalka és az a Fiatal Emberek pártja. Utóbbi ugye Călin Georgescu farvizén jutott be a parlamentbe. Ez ilyen jött-ment politikusok, vagy bocsinált a politikusok pártja, nem hivatásos politikusoké, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az emberek könnyen lekenyerezhetők, és elszippanthatók, főleg a szociáldemokrata párt művelte ezt nagyban. Az elmúlt 20 évben akár, hogy sikerült más frakcióktól elcsábítani embereket, és erősíteni a saját frakcióját. Tehát én nem igazán féltem ezt a kormányt, legalábbis rövid távon.
Mindazonáltal ennek a kormánynak a mozgástere eléggé időben is, de lehetőségekben is korlátozott, hiszen egy olyan büdzsét kell megszavaztatni, amely ugye a mostani 8,6%-os, de talán még ennél valamivel nagyobb deficitet ugye évvégére 7%-ra tornászná le, és akkor ennek ára van. Az látszik, hogy tagsát nem akarnak úgymond növelni, bár elképzelhető, sőt, már a helyi adók szintjén azért csak látszik, és szolgáltatások szintjén, hogy drágul az élet, de hogy igazándiból nagyon sokat nem tudnak lendíteni, inkább egy kényelmetlen, egyensúly vesztéssel fenyegető gazdasági helyzetet kell menedzselni. Erről szól a kabinet, gondolom én, legfőbb prioritása.
Igen, tehát nagyon jól mondtad, tehát gyakorlatilag ennek a kormánynak a mozgásterét a gazdasági helyzet korlátozza a leginkább, de konkrét dokumentumok korlátozzák, hogyha már most beszéljünk erről, mert ugye tavaly az összes türelmi idő lejárt Brüsszelben, Románia ellen a 2020-ban a 19-es adatok alapján úgynevezett túlzott deficit eljárás indult, nem akarom a hallgatók fejét tömni mindenfélével, de az a lényeg, hogy a számonkérést Románia végül úgy kerülhette el, hogy tavaly benyújtott az év végén a bizottságnak egy részletes tervet arról, hogy 7 év alatt, tehát 7-es év alatt hogyan sikerül a stabilitási paktumban is rögzített 3% alá csökkenteni ezt a költségvetési deficitet. Az egy írott dokumentum, fekete-fehéren, van egy stratégia, ezt Brüsszel jóvá hagyta, ahhoz kell tartania magát Bukarestnek, ettől kilengést, én nem azt mondom, hogy annyira kőbe van vésve, hogy nem lehet, lehet még ott valamennyit alkudozni, de ez a szamárvezető. Na ez meghatározza a kormány mozgásterét. Ez írja elő többek között, hogy már a 7 év elkezdődött a visszaszámlálás, 2025 az első év, a 2024-es deficitről bármekkora is, de most már majdnem végleges adat ez a 8,6, 7%-ra kell csökkenteni ezt a deficitet. Na most ott van emellett a híres országos helyreállítási terv, ott még nagyobb a tét, mert ott óriási pénzektől eshet el Románia, hogyha az abban rögzített úgynevezett mérföldköveket nem teljesíti, és az egyik mérföldkő az adóreform. Tehát ezt ott írja, tehát nem lehet ez kikerül, itt sem, itt aztán alkudozásnak végképp nincs
hát tere. Ez nem Táncos Barna agyából
nem Táncos Barna ki, agyából, de az RMDS kormányon volt akkor, amikor ezt az országos helyreállítási tervet összeállította az akkori koalíció, sőt, az USZERÉ volt az a tárca, az Európai Alapok tárcája.
Máriusz Gínyá.
Máriusz Gínyá volt a miniszter, és volt egy RMDS-es államtitkár és Hegedűs Csilla, de azért tehát az RMDS-nek van köze ez a tervhez. Tehát. Jó. Tehát ezek a szamárvezetők, pontosabban nem is szamárvezetők, ezek a korlátok, amiket be kell tartani. Na most az idei 7%-os deficithez a 7 éves deficit csökkentő terv értelmében egy 26 milliárd lejjel növelni kellene a bevételt. Megszületett az év elején ez a híres hírhet úgynevezett saláta rendelet, ami zsinórban több törvényt módosít. Egyfelől növeli a bevételeket adónövelésekkel, mert és új adók bevezetésével, mert ez történt. Másfelől befagyaszt közalkalmazotti béreket, nyugdíjakat. Ez a sürgősségi rendelet, és én most magát, Táncos Barna pénzügyminisztert idézem, olyan 6 milliárd lejt biztosít abból a 26 milliárd lejből, amit elő kellene teremteni. Tehát 20 milliárd lej, valahogy egy 20 milliárdos pluszt az állam kasszába össze kell hozni, és ráadásul adóemelések nélkül. Tehát most a legfrissebb nyilatkozat a Táncos Barnának egy hétvégi, kapaszkodjunk ebbe, és abban megerősítette, hogy nem emelünk áfát, TVA-t, nem vezetünk be új adókat, anélkül próbáljuk összeütni ezt a büdzsét, hogyan a szokásos tavaly is lágerek hangzanak el ismét, további megtakarításokkal és az úgynevezett adóbeszetés hatékonyságának növeli. Ugyanezt mondta a Táncos Barna, amit a Márcsér Bolos tavaly a pénzügyminiszter és a koalíció évelejétől hangoztatott. Hát más módszer nincs is. Hogy ezt hogyan sikerül ezt a 20 milliárdot ezekkel a módszerekkel, azt nem tudom, de...
Hát Péter, és van az a 40-valahány országos ügynökség, amelynek az átszervezéséből valamit lehet. Van egy adag iroda bútor felszerelés tárgyi, úgymond vonatkozású költség,
ezek ami, a dologi költségek,
amit megint meg lehet spórolni. Van mégiscsak egy úgy, ahogy digitalizáltnak nevezhető kommunikációs rendszer és kultúra Romániában, ami a távértekezletek lefolytatását lehetővé teszi. Tehát nem kell megint Bukarestbe hívni 6000 embert.
Jó. Hát tudjuk.
Nem kell külföldre se olyan gyakran utazni. Gyanítom, hogy ez is csak egy kisebb tétel lenne, tehát hogy messze nem elegendő, a 20 milliárdot nem tudja ebből összerakni. Az a tény, hogy a pártok szubvencióját, állami támogatását is csökkentették, és nem csak 1-2%-kal, ez is jelzésértékű lehet, bár a nagy összeget, ahogy én emlékszem, nem fogja ezt sem érdemben befolyásolni.
Jó, itt mondom, némi biztató jel, most nem tudom ebben mennyire érdemes kapaszkodni, hogy a koalíció megállapodott abban, hogy létrejön egy úgynevezett kormányzati hatékonysági főosztály, amelyet a két nagyobbi kormánypárt elnöke, Márcsér Csolákó és és Ilie Bolozsán fogja vezetni. Most nyilván az utóbbi személyéhez kapcsolódnak a remények. Miért? Mert Bolozsán...
Véghez is viszi.
Igen. Most mondja konkrét példát, mert sokan nem értik, hogy miért tartják ilyen szervező zseninek, vagy a közigazgatási reform letéteményesének ezt a politikust. Például azon túl, hogy a kultúrának nagyon sokak szerint ártalmas lépéseket tett. Ugye, mint szinte minden megyeszékhelyen, Nagyváradon is van egy városi kórház, és van egy megyei kórház.
Tehát ő megyei elnökként, megyei tanácselnökként működött, ugye, mindaddig, amíg átvette a liberális párt vezetését.
Azt hiszem az első város a Megyeszékely megyében, ahol a kettőnek a menedzsmentjét összevonták. Gyakorlatilag szervezési szempontból a két kórház egyesült. Egy igazgató van, nincs külön titkárság ide is, oda is, egy csomó járulékos költséget így ezzel sofőröktől elkezdve meg lehet spórolni. Nem tudom, hogy ez tételekben sok kicsi, sokra megy alapon, szerintem nyilván össze van. Ez a közigazgatási átszervezésnek is egyik legfontosabb hozatéka lenne, most a települések összevonására gondolok, hogy ha egy község megszűni községnek lenni, mert most már csak 300 lakosa van, és semmi sem jogosítja fel arra, hogy, vagyis a logika nem logosítja fel arra, hogy a község legyen, akkor nyilván nem kell külön egy apparátust, egy községháza apparátusát fizetni. Ezek az alapelvek, tudom ki, innen a kicsiből kell kiindulni. Most, hogy ezt mennyire veszi komolyan a feladatát ez a kormányzati hatékonysági főosztály, nem tudom, de nyilván, hogy Ilie Bolozsán a saját renoméjét kockáztatja, hogyha ezt a részt nem veszi komolyan. Egyelőre Táncos Barna azt ígérte, hogy igen, lesznek ügynökség egybeolvasztások.
Kevesebb államtitkár
és nem fog
lesz.
Nagyon fájni. Apropó, kevesebb államtitkár. Csak kíváncsiságból megnéztem, a pénzügyminisztériumnak minimum 8 államtitkára van most hirtelen. Nyilván a pénzügyminisztérium egy fontos minisztérium, de kíváncsi vagyok, hogy mit tudom, nyáron, ha beszélgetünk és ránézünk a minisztérium honlapjára, hány államtitkár számolunk össze. Ha csak a felét, akkor azt jelenti, hogy többé-kevésbé komolyan veszi a kormány a megtakarításokat. De még egyszer összefoglalva, 20 milliárdot úgy kell pluszbevételként, tehát 4 milliárd eurót előm teremteni, hogy nem emelünk adót, hanem növeljük az adóbeszedés hatékonyságát, és további megtakarítások lesznek. Ez a pénzügyminiszter ígérete. És ha már Táncos Barnánál és az RMDSZ kormányzati szerepvállalásánál tartunk, bennem az fogalmazódott meg, amikor megtudtam, hogy ezt a fontos posztot kapta meg az RMDSZ, hogy ezzel voltaképp lezárult, úgymond az RMDSZ integrálódása a politikai osztályba. Tehát eddig is nyilván az RMDSZ komoly politikai szereplőnek számított az elmúlt rendszerváltás utáni 35 évből, nem is tudom hány évet volt kormányon, inkább nem mondok számot, hogy nem mondjak butaságot, de...
De 35 évet parlamentben.
És 35 évet parlamentben, ezért is sorolhatunk nyugodtan a hagyományos politikai erők közé. De mindeddig soha nem kapott olyan minisztériumot, amelynek a vezetője a legfelső védelmi tanács tagja legyen. Ezt egyébként azt hiszem, hogy Kelemen Hunor szóval is tette nem egyszer, hogy az RMDSZ-es politikusok továbbra is egy ilyen bizalmatlanság.
No-go zone.
Igen, bizalmatlanság övezi, a magyar közösség vezetőit úgy általában a bizalmatlansággal kezelik, nem engedik hozzá ahhoz az asztalhoz, ahol a román nemzetbiztonsági kérdéseket tárgyalják. Márpedig ez a legfelső védelmi tanács, ez az a testület, ez az a szerv, amelyik a stratégiai döntéseket hozza, a fegyverbeszerzésektől elkezdve a szerélyi jelentések elemzéséig. Ez volt az a testület, amelyik felszólította a titkosszolgálatokat, hogy jelentéseket készítsenek a Georgescu győzelméről. Tulajdonképpen ettől a testülettől indult minden, aminek most a tanúi vagyunk. Na most azzal, hogy az RMDSZ megkapta a pénzügyminisztériumot, Táncos Barna úgymond hivatalból tagja lett ennek a testületnek, és azért mondom, hogy ezzel úgymond lezárult az integrálódása az RMDSZ-nek, mert így most már hát tényleg igen, teljes, jogú,
igen,
teljes jogú tagja a román politikai közösségnek.
Most
kekeckedni lehetne
igen,
arról,
igen,
hogy azért még van tovább, van feljebb.
Ez a kormányfő és államfő.
Kormányfő
igen.
És államfő. Meg azt is rögzítsük, hogy éppen amiatt, hogy ennyire törékeny a parlamenti többség, talán soha nem volt ennyire erős az RMDSZ alkupozíciója. Tehát az RMDSZ nélkül kormány nincs. 4 éve RMDSZ nélkül volt kormány, vagy lett volna kormány. Most nincs. Most nem is 4 éve, arról nem is beszélve, hanem ugye amikor a PSZ-dés például megszabadult úgymond a rotációkor idézőjelbe az RMDSZ-től, akkor tényleg semmi szükség nem volt a parlamenti többség szempontjából az RMDSZ-re. Most nagyon nagy szükség van. Kérdés, hogy hogyan sáfárkodik nyilván az RMDSZ ezzel a alkupotenciállal. Még annyit, hogy azért ne felejtsük el, hogy óriási lett az NMDSZ kitettsége azáltal, igen, hogy pont Táncos Bárna. Kitettség nyilvánvaló, tehát nem is kell ragoznom, hogy miért. Tehát az összes fájdalmas döntés, tehát tulajdonképpen ezt a saláta rendeletet, ami már eleve a vállalkozói, szóval nem csak, hát a nyugdíjasokat, igen, meg engem is, én közalkalmazotti státusban vagyok. Én most már tudom, hogy idén nem nő a fizetésem, de hát a nyugdíjasoknak voltak nagyon nagyok a várakozásaik, mert megígérték, hogy inflációhoz igazítják már januártól. Ez még tavaly is elhangzott többször. De ezt a rendeletet is a pénzügyminiszter, pénzügyminisztérium, nem személyesen Táncos Barna, készítette elő. Nem azt jelenti, hogy ő viszi el csak a sarat, mert például a költségvetést egyrészt három szinten történik majd, ez először a koalíció adja jóvá, utána a kormány maga formálisan, és bekerül a parlamentbe, és jön a parlament. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt Táncos Barna, de hát nyilván ő, az ő vizibilitása a legnagyobb ezen a, ebből a szempontból, és céltábla.
És hát áttétellel a szövetség.
És áttétel az NMDSZ. Most arról sincsenek információm, hogy miért az NMDSZ kapta. Maga Táncos azt nyilatkozta, hogy Kelemen Hunor NMDSZ elnök kérte a pénzügyminiszteri posztot. Azt, hogy miért vált meg a két nagy párt, szerintem viszonylag jó szívvel ettől a minisztériumtól, az is érthető. Tehát úgy gondolták, hogy mégis az NMDSZ-nek van a legkevesebb veszíteni valója majd akkor, amikor meg kell fizetni a politikai árát mindazoknak a döntéseknek, amelyek a pénzügyminisztériumból indulnak végső soron ki.
Május 4-éig működik tulajdonképpen ez az eddig felvázolt kormány, koalíció ebben a formában mindenképp. Várható-e, vagy látod-e azt, hogy az államfőválasztás eredményének függvényében, akár árnyalataiban is, hogy változik-e a koalíciós, inkább erőviszonyjáték, nem is akarok másképp fogalmazni.
Gyorsan tisztázzuk, hogy alkotmányjogi szempontból semmi se indokolná, hogy az elnök választás eredményétől függjön egy kormány sorsa.
Nem is. Csak egy milliárd golyó effektusként.
Aki ismeri is az alkotmányt, az tudja, hogy a kormány két módon buktatható meg. Az egyik, hogy lemond a kormányfő. Nyilván benne van az is, hogy nem tudja ellátni a feladatait betegség miatt, vagy akár meghal. A másik, hogy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatják. Tehát egyik sem következik be attól, hogy X vagy Y nyeri az elnökválasztást. Nyilván nem mindegy, hogy ki nyeri az elnökválasztást. Itt még eléggé sötétben tapogatózunk. Ha abból indulunk ki, hogy miink van most, vagy mit tudunk most, akkor nyilván van egyfelől a hagyományos pártok.
Hát egy dolgot tudunk. Anna Birchall bejelentette, hogy indul.
Jó, akkor azt is elmondhatjuk azért, talán tavaly 14 előtt volt, hogy azért szerintem idén jóval kevesebb lesz. Már csak azért is, mert ugye elvileg kormány oldalról lesz egy közös jelölt, a három pártnak egy közös jelöltje. Ott van Elena Laskóni, mert sokat beszéltünk arról, hogy pontosan az ő első elnökválasztási eredménye az oka annak, hogy nem lépett be a koalícióba ez a párt. Ott van Nikus Ordán, a bukaresti főpolgármester, aki nem világos, elvileg függetlenként indul, de kacsingat a koalíció fele, hogy hát, ha lemondanak Krin Antonescu-ról és besorakoznak mögé.
Funériu.
Ott van Daniel Funériu, igen, akit én most egy ilyen Krisztián Diakonescu típusú jelöltnek tartok. Nem látom igazán, hogy annyira belekavarna ebbe a képletbe, de egy dolgot elmondhatunk az István, és nem kell nagy politikai elemzőnek lenni, hogy megállapítsuk, hogy egy jó ideje, nem is tudom jó, hová tegyem, hogy mikortól, de lényegtelen, a román politikai kínálat nem kétosztatú, hanem három osztatú, három részre oszlik. Tehát korábban tulajdonképpen Klaus Johannis második mandátumáig azt mondhatjuk, hogy durván volt egy PSD, és volt egy PSD ellenes tábor. Most három osztatú, van egy hagyományos pártok tábora, tulajdonképpen a mai koalíciót alkotó pártok, a PSD, PNL és az RMDSZ-t is ide sorolnám, és van a úgynevezett rendszerellenes pártok tábora, ami viszont két altáborra oszlik. Az egyik, és ide sorolom, az USZ-ét elsősorban,
és a belőle kivált
a SENSZ, meg ezek a kisebb zöld vagy paloldali progresszíve pártok, és van a rendszerellenes szélső jobboldali, most így hirtelen, mert szuverenistáknak nem nevezném azokat az embereket, akik gyakorlatilag tálcán kínálnák fel az orosz érdekeknek az országot, ahogy tenné Georgescu, de ez csak egy szemantikai tisztázás volt. Tehát ez a harmadik tábor, gyakorlatilag az AUR, a POT, a fiatalok emberekkel, a diánásosokkal pártja, amelyik most már nagyon jelentősre duzzadt, egy egyharmados erőt képvisel a parlamentben. Tehát a három tábor jelöltjei közül dől majd el, hogy ki lesz Románia új elnöke, a hagyományos pártoké Krin Antonescu, a rendszerellenes, de reformista pártoké Lasconi és Dikus Ordán, és azt nem tudjuk még, hogy lesz-e egy új Georgescu, egyáltalán Georgescu indulhat-e. Szinte mindenkit azt hallom mondani, hogy kizárt, hogy Călin Georgescu újra indulhasson, mert akkor minek volt ez az egész cirkusz. Ha az az érv, hogyha a diánásosákat annak idején kizárta, nagyon rozoga érvekre alapozva, vagy ingatag érvekre alapozva az Alkotmánybíróság az elnökválasztástól, akkor ez hatványozottan érvényes Călin Georgescura is. Tehát ők valószínűleg nem indulhatnak, és akkor nyilván Gyorgyi Simionnak áll a zászló. Látjuk, hogy nagyon óvatos. Tehát egyelőre a nyilatkozatok szintjén ő Călin Georgescu támogatója, a tegnapi tüntetést is Călin Georgescuért szervezték. Igaz, hogy azt is kijelentette, hogy nem egy emberért történik ez a történet, hanem egy elvet a demokrácia.
Igen, ők csak keretet biztosítanak erre. Igen. Péter, nem menjünk el amellett, hogy azért utaltál arra, hogy több szempontból is egészséges, jó lenne, indokolt lenne az, hogyha tisztázódna ez a decemberi kavarás, mert hogy akkor a bizonytalanok sem lennének annyira bizonytalanok, meg egyáltalán egészségesebb légkörben
hát,
folytatódna ez a belpolitikai esztendő. Na de ahhoz viszont, és itt most nagyon meredeket fogok mondani, párhuzamként, Izraelben még mindig nem lehet tudni, hogy a Hamas támadásnak mi volt a háttere. Ki a felelős azért, hogy ez megtörténhetett? Megy egy előre menekülés, még mindig elindultak mindenféle ugye, belső vizsgálatok, de nincs egy mérvadó és megnyugtató végső döntés. Léptékeket betartva ugyanazt érzékelem, hogy így megy az idő, megy, maszatolunk, semmi sem derül ki, mert ugye a Szerinek még nincs is egy normális vezetősége, operatív szinten vezetik a hírszerző szolgálatot már jó ideje. De ez csak részletkérdés. De hogy nem kaptunk még akár az oknyomozó újságírás sem jutott odaig, hogy feltárjon olyan konkrét indítékokat, amelyek legalább egy narratívát valószínűbbé tesznek. És ott nem a harsány bulvár sajtó meg a összeesküvés elméletek szintjén gondolkodom, hanem kézzelfogható, lecsekkolható faktumok egymás mellé állításából kibontani valamiféle magyarázatot. Na most ki a hibás, ki a húnyó, vagy ezt a hibát milyen mértékben kéne elosztani a különböző intézmények között, mert ez úgy is lecsapódhat és visszaüthet, legalábbis én személyesen azt mondtam, hogy én védtelen vagyok állampolgárként, hiszen ez egy nagyon is támadható állam a maga teljes intézményi rendszerével.
Pontosan ez volt, tehát hogy a király meztelen, az akkor derült ki, hogy az a titkosszolgálat, amelyiknek éve te óriási...
De nem csak titkos szolgálat, nem, választási...
Hát az erőszakszervezetek.
Nem csak, de a bürokrácia is, tehát a választási...
Nyilván, az adóhatóságtól az állandó választási hatóságig.
Hatóságig minden.
Amit nyilván...
Igen.
Jó, itt, amit mondasz, abban van logika olyan szempontból, hogyha magyarázatot kapunk arra, hogy mi történt, akkor abban benne kell lennie annak is, hogy ki felelős azért, ami megtörtént. Tehát miért történt meg? Tehát...
Izraelben azt mondta a Shin Betnek az egyik része, hogy ők viszont jelentették, de hogy nem tudják, hol akadt el. Van egy olyan magyarázat, hogy Netanyahu nem is akar, lesepert az asztalról. Na most nem tudjuk, hogy Johannishoz mi jutott el, milyen szinten, milyen gyorsan, seperte az asztalról, vagy nem.
Hát ő azt állítja, hogy ő az első forduló után kapott először információkat, és utasította, és összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot. Most nem tudom, te emlékszel-e a tavalyi utolsó EU csúcson, miket mondott Klaus Johannis, mert ugye az EU csúcs gyakorlatilag most már lassan az egyetlen fórum, hogy így mondjam, vagy esemény, ahol a román újságírók kérdezhetnek.
Ja, kérdezhetnek is.
Mert ott nemzetközi sajtó van, ott nem utasíthatja el a válaszokat, és akkor muszáj a hazai sajtó kérdésére amúgy nem, tehát nem kommunikál se a sajtóval, se a választókkal, Klaus ez évek óta, tehát ez legyen világos. Egyrészt védte a titkosszolgálatokat. Azt mondta, hogy annyira nehezen érzékelhetőek voltak ezek a beavatkozások, külföldi állami szereplők beavatkozásai, hogy a titkosszolgálatok nem tudták észlelni, és értésre adta azt is Johannes, hogy tulajdonképpen a nyugati partnerektől kapott segítséggel sikerült feltárni részben azt, ami történt. Tehát titkosszolgálatokat védte. Johannes, mondom, annak a legfelsőbb védelmi tanácsnak az elnöke is egyben, amelyik pontosan a román nemzetbiztonságért, illetve ezekért felelős testületekért felel, hogy így fogalmazzak. Tehát a baj egyik fő forrása az maga a Klaus Johannis, pontosabban az, hogy még hivatalban van. Itt szerintem egy úgymond hangulatjavító, feszültségcsökkentő lépésként az lenne üdvözlendő, ha Klaus Jánosz is most már tényleg megválna a hivatalától. Erre alkotmányos keret adott, lemond, rögtön van egy ügyvívő államfő, aki a mindenkori szenátus elnöke, Ilije Bolozsán, és talán tőle elindulhat egy, vagy legalábbis felgyorsulhat az ő irányításával ez az öntisztulási folyamat, meg a történtek felgöngyülítése. Én ebben láttam, például a tegnapi tüntetők, igazán nem lehet engem azzal vádolni, hogy az AUR szimpatizáns vagyok, de teljesen legitim szerintem azoknak a követelése, vagy azoknak a kérése, akik azt követelik, hogy távozzon Klaus Johannis. Most gondolj bele, ő most még rátett fél évet a eddigi tíz éves mandátumára. Elmondhatjuk nyugodt szívvel, hogy ő lesz a rendszerváltás utáni Románia, és sokáig ő is marad leghosszabb életű államfője.
Nincs az a veszélye, Péter, hogy egy távozó mandátumát túlhordott politikusra, így rápakolunk mindent.
Nem azt mondom, hogy rápakoljunk mindent.
De van egy ilyen, tehát a helyzet olyan, hogy kínálja ezt a lehetőséget.
Persze, de ha ez az államfő nem a szószólója annak, amit tulajdonképpen a közvélemény kér, ha nem jár az élen abban, hogy gyerekek, tehát neki van hatalma a titkosszolgálatok fölött, sőt, tulajdonképpen csak neki van igazán hatalma, az ő javaslatára nevezi ki a parlament az új titkosszolgálati vezetőket többek között. Tehát ennek felülről kell ennek a folyamatnak elindulni, és minden szál hozzá vezet, mert az alkotmány így írja, hogy hozzá vezessen, nem én találtam ki. Tehát a tisztsége adta hatáskörök miatt ő az első számú felelős, vagy ő az, akit elsőként számon lehet kérni. Most a Szerénynél kit kérjél számon, amikor még igazgatója sincs? Tehát nincs egy polgári vezetője.
De, miért másik megyek még hátrébb? Miért jutottunk ide, hogy hát, ennyi ideig nincs?
Persze, vagy miért jutottunk oda, hogy annyira szimbolikus a parlament ellenőrzése a titkosszolgálatok fölött? Nyilván itt megvan a teljes politikai osztály felelőssége. Nem akarok Johannisra mutogatni, én csak azt érzékelem, hogy az ő lemondása némileg levezetné a feszültségeket, és nem járna semmilyen károkkal. Azt én megengedő vagyok, és azt mondom, hogy akkor abban a nagy káoszban azt, hogy végül nem mondott le, sőt megelőlegezte az alkotmánybíróság döntését, és azt mondta, hogy az új államfő megválasztásai kotrocsékba marad. Annak volt egy jótékony hatása a nemzetközi kapcsolatok szempontjából. Tehát, hogyha valaki fel akarta hívni Bukarestet, akkor tudta, hogy kivel beszél. Klaus Johannisszal, mert nem változott semmi. Most már eltelt egy hónap, megalakult az új parlament, az alkotmányban ott van, hogy az ügyvívő államfő a szenátus elnöke, nincs olyan sok a választásokig, és Bolozsán ebben a szerepkörben már jóval nagyobb hatalommal felruházva,
tevékenyen, hatékonyabb
lenne. Tehát értsük meg, hogy Johannis most már egy ballaszt Románia számára, és főként a legnagyobb veszély, hogy hergeli továbbra is azt a tábort, amelyik tulajdonképpen a hagyományos pártok a leginkább tartanak, és mindannyian tartunk, nem csak a politikusok, hanem én, mint egyszerű választó sem akarom, hogy ezek a pártok adják az államfőt májusban.
Hát az elnöki hivatal intézményét is erodálja ez hát a végjáték.
A választások intézményében, mint olyanban is megroppant a bizalom. A politikai osztályban azt hiszem, hogy soha, de soha nem volt ilyen alacsony. Most egy IRESZ felmérésre hivatkozom. Ha már szóba hoztam ezt a felmérést, abból kiderül, hogy a közvélemény azért nincs a döntéshozók mögött ebben a választások eltörlésének kérdésében. Most nem akarok hasból adatot mondani, de a választóknak több mint fele, ennyit tudok, helytelenítette az alkotmánybíróság döntését. És ha már narratívákról beszélünk, tehát van egy, ugye, az most már egy beismert tény, hogy a PSD szavazatokat irányított át az AUR jelöltjéhez, Giorgio Simeonhoz, azért, hogy Márcsér Csolákú vele mérkőzzön.
A döntőben.
Igen, ezt maga Csolákú ismerte be, hogy állítólag az ő utasítása ellenére, mondta az Alfred Simonis volt képviselő az elnök, egy ilyen tiktokos csevegésen, a Csolákú utasítása ellenére mégis irányítottak át szavazatokat, csak túl jól sikerült, és átestek a ló túlsó oldalára, és Csolákú pont emiatt lecsúszott a második fordulóról. De van egy ennél döbbenetesebb, mert ez már benne volt a levegőbe hónapok óta, hogy ez így fog történni. Ott volt a Sosalka előzmény, nem akarom annyira belemenni, de apropó oknyomozó sajtó, kiderült, hogy tulajdonképpen azt a kampányt, vagy azokat a kulcs szavait a kampánynak, amivel végül Georgescu TikTokon nyert, az hosszú ideig a Nemzeti Liberális Párt finanszírozta. És persze a liberálisok azt állítják, hogy tulajdonképpen eltérítették ezt a kampányt Georgescuék, és így rátelepedtek, és így nyert Georgescu. De van egy olyan narratíva is, hogy amikor észlelte a Liberális Párt, hogy a PSD próbálja felnyomni Simeont azért, hogy Csolákú vele vérkőzhessen meg, akkor kitalálták a liberálisok, hogy mi akkor megpróbáljuk Georgescu-t felnyomni TikTokon, hogy kioltsa a Simeonra jutó szavazatokat, vagy Simeon felé terelt szavazatokat, és mégse Simeon jusson be a második fordulóba, hanem Csuka. Tehát persze ez már nagyon összeesküvés elmélet szaga van,
ez már
de ez a narratíva terjed, látom a sajtóban, és mondom, azok a bizonytalanokat lassan lehet, hogy meg is győzi. És mondom, az egyetlen pozitívum, hogy csak májusban lesz a választás, hogy hát, ha addig választ kapunk ezekre a kérdésekre.
Cseke Péter, visszavárlak, reméljük, hogy még tisztul egy kicsit a kép. Bizonyos fokig már most talán sikerült egy-két hangsúlyt a helyére tenni, úgyhogy újra a tetőterasz vendégeként szívesen látunk itt a stúdióban.
További szép estét kívánok a hallgatóknak!
Tetőterasszal holnap találkoznak a hallgatók a megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.